Te benned bíztunk elejétől fogva. Kedves hallgatóink, a Református Egyház fél óráját hallják.
Áldás békesség, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Nyáron az országot járva belebotolhatunk nagyon érdekes falvakba. Ilyen például Markóc, az ormánságban Pécstől délre található. Icipici református település. Iskolájuk is református. De az a gondolat, aminek a mentén szeretnének megújulni, még inkább a református lélekről árulkodik. Saját kezükbe próbálják venni az életük irányítását. A polgármester Lantos Tamás úgy próbálja megoldani a vidék kilátástalan munkanélküliségét és a jövő várható ökológiai nehézségeit, hogy az embereket önellátó életformára serkenti. A cél az, hogy a falu anyagilag önálló, lelkileg egészséges közösségként tudjon élni. Erről a törekvésről hallhatunk most tőle és a falu lakosaitól Vörös Virág segítségével.
Az egész ormánságnak komoly református kötődése volt. Kárpát-medencében az egyik olyan térség, ami a legkorábban vált reformátussá. De hát sajnos a református kultúra még megvan a közösségekben is, nyomokban, meg az egyes családokban, egyénekben is, de egyrészt csökken a reformátusok száma, másrészt a meglévő reformátusok kötődése is csökken az egyházhoz, meg a hit élete is egyre gyengébb. Az egyház is, és a maga vallás is egy nagyon-nagyon fontos közösségformáló erő. Tehát összetartja ugye, a lélek útján, a lélek nevelésével és a lélek formálásával az embereket. Ezért természetesen, ha azt akarjuk, hogy itt jussunk előre, akkor ezt az oldalt is erősíteni kell. Mondhatnám azt egyébként, hogy az önellátás erre is vonatkozik. Ha a saját lelkészünk nem gondozza, mert nincs, akkor a szomszéd falu lelkésze kell, hogy gondozza, de szükségünk van arra, hogy gondozza a lelkünket. Mivel a református kultúra nagyon erodálódott itt a közösségekben, ezért azok a kulturális elemek, amelyek nagyon pusztító erejűek tudnak lenni egy közösségben, azok fel tudtak erősödni, mert ez egy urbánus fogyasztói kultúra, rövid távú, rövid szemléletű kultúra, ami az embereket félrevezeti.
A fő utcán megyünk végig, ha körbenézünk. Az egyik oldalon vannak házak, a másik oldalon meg az úgynevezett berek, egy hajdali trávameder, egy védett terület. Nyári asszály idején kiszárad, de mindig nedves, tehát itt ilyen mocsaras, nádasos terület, rendkívül gazdag élővilággal. Úgyhogy nagyon szeretjük, mert mindig madárdal szól, reggel este, és nagyon nagy szerepe van a helyi klíma kiegyenlítésében. Nincsenek olyan nagy szélsőségek, mint egy olyan helyen, ahol nincs egy ilyen sűrű és vadon benőtt erdő. 70 állandó lakos van, abból körülbelül 60 lakik itt.
És hogy van az idősek, fiatalok aránya?
Nagyjából jó. Tehát, ha egy korfát megrajzolnánk, akkor azt mondanánk, hogy kiegyenlített korfája van a falunak, de ez csak egy véletlen helyzet, mert lehet, hogy 5 év múlva már nem így lesz. Olyan pici a falu, hogy statisztikai törvényszerűségek nem érvényesülnek.
Azt nézem, hogy ezek a házak itt régi stílusú házak. Nem nagyon látok ilyen modernit.
Vagy 20. század elején, 19. század végén. Itt van a könyvtár és az orvosi rendelő, és most épül hozzá egy kézműves műhely, hogy a falusiak tudjanak hol tanulni, meg gyakorolni a kézművességet. Tehát nem múzeumot akarunk, hanem tényleg használt a tárgyak készítését. Ami az önellátást illeti, azt próbáljuk elérni, hogy az úgynevezett stratégiai jelentőségű javakat azt mind helyben állítsuk elő. Ez egyébként 4 dolog. Az ivóvíz, az élelmiszer, az energia és a biztonság. A biztonság is egy jószág, amit elő kell állítani, ez a magától nem jön. Azt szeretnénk elérni, hogy minden család a saját élelmiszerét a lehető legnagyobb mértékben előállítaná a saját kertjében. Amit nem állít elő, azt pedig cserével vagy ajándékozással kapja meg másoktól. Ilyen értelemben akár 100%-os önellátó lehet a falu, ha ilyen extra külső élelmiszerekre nem számoltunk, mint például banán. Az ivóvíz az azért érdekes, mert jelenleg sem iható a csapvíz. Kútvízünk igen, tehát az ásott kútvíz, az többnyire jó, úgyhogy itt erre még egy külön stratégiát kell kidolgoznunk, hogy hogyan tudjuk a talajvízünket, ami ugye ásott kútban van, tisztát tartani, hogy az egyébként nagyon szennyezett és csak drágán tisztítható központi vízműről ne kelljen feltétlenül ivóvizet szereznünk. Ez persze elég nehéz dolog.
dolog, mert az emberek hozzászoktak a kényelmes megoldáshoz. Az energia, hát erről eleget beszélnek ma már. Itt azt szeretnénk elérni, hogy ha feltételezzük, hogy leállítanak mindenféle külső energiaforrást, akkor is túléljük ezeket a viszonyokat, vagyis annyi helyi energiánk legyen feltétlenül, hogy az alapvető szükségletünket abból ki tudjuk elégíteni. És végül a biztonság, az pedig egy közösségi együttműködéssel valósítható meg. Ehhez közösséget kell építeni, ami elég romokban hever nálunk is, mint más falvakban is, bár nem annyira, mint gondolná az ember. És ki kell építeni az önvédelmi rendszerünket, meg kell védenünk egymást, figyelnünk kell egymásra. Tulajdonképpen a közösség rendjét érvényesíteni kell a közösségben, anélkül, hogy különböző állami szolgáltatásokat igénybe vegyünk. Ezt egyesek szeretik önbíráskodásnak nevezni, de hát nyilván ez nem az, hanem ez egyszerűen egy közösségi pozitív viselkedésmód. Egyébként még ide tartozik az önellátáshoz a gyógyítás is. Ugye ezt is szeretik minősíteni, úgyhogy kuruzslás, amikor azt mondjuk, hogy majd mi meggyógyítjuk a betegeinket. Én pedig úgy gondolom, hogy igen, a család gyógyítsa meg a családtagjait, a közösség tagjait, egészen addig, ameddig erre illetékes, erre tudása van, és csak ezek után forduljon az egészségügyhöz, mert akkor biztos, hogy sokkal kisebb lesz az egészségügy terhelése, meg a falu kiadása.
És ezt hogy próbáljátok megvalósítani?
Hát például úgy, hogy most például körömvirágot termesztünk közösségi kertben, úgy hívjuk, hogy közösségi szaporító kert, és a körömvirágból már idén csinálunk olyan kenőcsöket, amit például gyulladás csökkentéssel lehet használni hagyományosan.
A régi helyi gyümölcsfajtákat szaporítjuk.
És milyen gyümölcsök ezek?
Mindent, amit honos, ami jól érzi magát, vagyis cseresznye, megy, szilva, alma, körte, ribiszke, egres, és még dió is hasonlók. Például idén olyat oltottam az utolsó fáról, amit találtunk a fajtából az ormánságban, egy fekete körte konkrétan, és most télen a nagy szélviharba ki is dőlt. Ha most nem oltottam volna át, akkor vége a fajtának itt. Az az elf, hogy kiültetjük a közterekre, elgyümölcsösítjük a falut, és a kertekbe is mindenkinek ingyen adunk, aki kér, azt, amit kér. Ugye hát 102 fajtából lehet válogatni bőven, és ha marad, és marad mindig, azt szétosztogatjuk a szomszéd falvakban. Úgyhogy most olyan igény van rá, hogy most ez nagyon kevés volt, most már jóval többet kellene. Ugye mi a vető magot magunk szedjük, azt elvetjük magunk, ha felnőtt az alany, magunk beoltjuk, a magunk által gyűjtött oltóveszővel, utána magunk gondozzuk, és magunk szétosztjuk, és magunk ültetjük. Tehát ehhez nem kell pénz, ehhez csak emberi munka kell. Amihez pénz kell, az a minimum, hogy kapát vegyünk, meg szerszámokat, oltókést, meg hasonlókat, de hát ez nem kiadás. Itt ami a kiadás, az a munkabér, amit kifizetünk az embereknek, itt pedig kihasználjuk a közcélú foglalkoztatás által adott lehetőségeket, vagyis közpénzből fizetjük a dolgozóinkat. Hát itt gyakorlatilag a közfoglalkoztatáson kívül és a pécsi ingázókon kívül más munka lehetőség tudomásom szerint nincs is. Tehát az egyetlen út az, hogy mindenki maga megtermelje a saját javait, és annyit termel, ha lehet, hogy a piacon még bevétele is legyen, és ettől kezdve itt a Kánoán. Jövőre már kukoricát is termesztünk takarmánynak, mert például idén nagyon sok baromfit osztottunk szét, de ahhoz, hogy a baromfit olcsón tarthassák, ne kelljen a nem létező jövedelmükből takarmányt venni, ehhez kezdünk el kukoricát termeszteni, hogy ez is meglegyen. Ezek ilyen kicsi dolgok, de így összeáll belőle végül is az, hogy a kiadásokat minimalizáljuk. Tehát a pénzforgalom csökkenni fog, de az életszínvonal növekedni fog. Itt a lényeg.
Kicsi falu, zárkozottak vagyunk, mindenki a maga portáját szokta csinálni, és először olyan hihetetlen volt, hogy bemehetünk egymáshoz segíteni. Jelenleg közmunkás vagyok. Hát most elsősorban szépítjük a környezetünket. Gyümölcsfákat ültetünk, virágokat ültetünk. Nagyobb bizalom van egymás felé, mert megyünk és kihúzzuk egymást a pácból.
Nekem ez sokkal nagyobb örömet okoz, hogyha kimegyek a saját kertembe és ott dolgozom, mint hogyha ezt az időt mondjuk a szoláriumban töltöm, vagy a konditeremben. Mert én így érzem magam közelebb a természethez. A férjem az dolgozik, én pedig 3 gyerekkel otthon vagyok. Mi úgy gondoljuk, hogy a mindenható az mindenhol ott van, és hogyha én a kertemben dolgozom és közben beszélgetek vele, akkor az nekem jobb.
És szokott vele beszélgetni?
Igen, minden nap. Hát az életről igen, meg megkérdezem, hogy mi a dolgom, hogy éppen aznap mit tegyek. Ilyesmit is szoktam tőle kérdezni. Vagy hogy helyese, amit cselekszem, és hogy tudom jobban tenni a dolgomat.
És mindig jön válasz?
A válasz az valószínűleg mindig jön, csak én nem mindig hallom meg, amikor bennem mondjuk nincs minden rendben. Akkor nem mindig hallom meg a választ. De szokott jönni.
Hogy ön ugyanígy áll ezzel, ahogy a párja?
Természetesen. Mintha az idő sokkal lassabban ketyegne. Nem vagyunk perszeszkötve.
milyen bungi?
Padláson van, és van két külön rész a lányoknak, meg a fiúknak.
És akkor ez nektek fiataloknak lesz egy ilyen találkozó hely?
Mondjuk úgy, igen.
Vannak szőnyegek, polcok, meg díszek.
És mit szoktatok ott játszani?
Szoktunk társasjátékozni, meg beszélgetni.
Gyöngyöt fűzni is.
Gyöngyöt.
És abszolút nincs is veletek felnőtt?
Nincs. Most nincs. Ritkán vannak.
Később majd lesz? Ki lesz később?
Már mindjárt jön értem a nagyapa, meg a Hajniért, a barátnőmért, és elvisz minket, de aztán holnap megint kijövünk ide, ja. És játszunk.
Van ilyen gyerek műsor valami, azokat meg nagyon szeretem, ha ilyen gyerek műsor van.
Templomban vannak ilyen gyerek műsorok?
Szokott persze lenni. Nem rossz ez a Károly.
A lelkész, aki jár ide?
Igen. El van a gyerekekkel nagyon szépen. Eljön, ad valamit, akkor...
Akkor eljár.
Akkor persze, mert vannak gyerek. Többen vagyunk, szép. Na, összejövünk, szép.
Kertészkedek. Konyhakert van, úgyhogy ott van mit tenni mindig. Most is máma fokhajmát szedtem ki, most hónap fődiepör, átrendezés lesz.
Mindent maguk termelnek?
Mindent, teljesen.
Elég lesz idénre a termés?
Hát szerintem igen, ahogy mutatkozik. Kukorica az nem lesz annyi, de ilyen krumpliféle bab, talán még paprika is lesz, uborka is, hát alapjába véve, ami szükségszerű. Tartunk is baromfit, aztán...
De azt viszont kaptak a közösből, ugye?
Igen, az jó dolog. Ha az ember kap valamit, akkor másképp viszonyul az ember minden dologhoz. Végső soron a jó megértés az összehozza az embert.
És gyümölcsfákat is kapnak a közösből?
Persze,
hogy ne. Azok is el vannak itt ültetve a kertben.
Hát igen. Érzek különbséget, mert meg kell mondani az igazságot, hogy nagyon megoszlik a nép. Valahogy nem az a nép, ami valamikor volt, mert hát én megértem a 70 évemet, és jó indulatú emberek lakták ezt a falut. Az igaz, hogy azok az emberek már rég meghaltak, nem is írok én senkinek a számlájára, nem tudom milyen rosszat, de ez a nép nem a Markóczi nép végső soron.
Egész életében Markóczon lakott?
Egész, itt is születtem. Gazdag emberek voltak, de nem voltak lenézőek. A legszegényebb ember is olyan volt, mint a leggazdagabb, és összeültek beszélgetni, nem lehetne úgy élni, mint valamikor. Hát akkor igaz, mindenki a magáét csinálta, de sokkal több munka volt. Sokkal több munka, mert mindenki elment kapálni, aratni, rétet kaszálni, de este mindenkinek volt egy óra, másfél óra, hogy leültek a kapuba 10-15 ember. A legszélső háztól is eljött az idős bácsi, pedig nagyon fáradt volt, de azért, hogy meséljenek egymásnak.
Kétlen megvan a kispadon.
Hát kiüljünk este, úgyha sok a szunnyog, akkor is néha azok kényszerítenek. De nem ekkora pad kell. Lenne, hanem hogy fele falu ráférne, és mindenki jó megértésben lenne. Az volna jó. A volna 20 méteres pad, nem 1 méter.
Vér narancsa napkorong, köddunnába bújt a domb, paplan alatt a vidék, mondja a nap menni kék. Barna völgybe sárga szél, dúdolgatva hazatér, körbejár és tova száll, iszkol előle a nyár.
Ugye nemrégen még a templom körüli virágágyásokat az öreg nénikék gondozták, és eszükbe nem jutott, hogy bért kérjenek érte. Ma már ezt senki nem tenné meg. Tehát vissza kell szoktatni az embereket erre, hogy a falu a köz érdekében, és így saját maguk érdekében is dolgozzanak. Nagyon könnyű volt leszoktatni őket, és most nagyon lassan megy vissza. Kertet könnyű művelni, de emberfőket nehéz. Úgyhogy nyilvánvaló, hogy se az egyes emberek gondolkodása, se a közösségé, mint egésznek a gondolkodása még eléggé kívül áll azon, amiről itt beszéltünk. De nem mindenki kezdik kapizsgálni. Sőt, már tanfolyamra is küldjük őket, hogy etéren ismereteket szerezzenek.
Miféle tanfolyamra?
Hát ez összefügg a közcélú dolgozókkal. Hogy nálunk úgy van a közcélú dolgozók alkalmazása, nincs olyan, akit ne vennénk föl. Ahány ember van, azt mind fölvesszük dolgozni. És tudjuk, hogy bizonyos időszakunkban nincs annyi munka, hogy mindenkinek legyen elegendő, napi 8 órát kitöltse. Ezért az Markóc fejlesztés politikai elve, hogy minden egyes család fejlődése a közösség érdeke. Tehát, ha egy családban a közcélú dolgozó otthon dolgozik, a saját kertjét műveli, vagy a ház tetejét megjavítja, vagy bármit csinál, azzal a közösségnek javát szolgálja, tehát közcél. Így módon a közcélú dolgozóknak megengedjük, hogy a közcélú keretterhére a saját portájukat és saját lakóépületüket, vagy saját családjukat erősítsék, fejleszék. És ez azért fontos, ezért függ össze az oktatással, mert azt láttuk, hogy ez a lehetőség megvan, de nem tudják kihasználni, mert ez egy ösztöndíj, úgy tekintjük, és nem szoktak hozzá ahhoz, hogy tulajdonképpen senki nem ad nekik munkát, és mégis elvárjuk, hogy dolgozzanak, és saját maguknak dolgozzanak. És ezért kellett egy olyan életvezetési stratégia alkotást tartani velük együtt, ahol mindenki a saját stratégiáját, vagy annak a kezdeteit kidolgozta. Sikerült együttműködésbe lépnünk egy egyesülettel, ő segített ebben, pénzt adott hozzá, és akkor volt egy 4 alkalom álló ilyen életvezetési stratégiai tervezés. Elég jól működött egyébként, de azért még van mit finomítani rajta, úgyhogy ez csak egy próba volt, és később ezt nagyban is csinálni fogjuk. Nagyon sokan nem tudták felvenni a szálat, tehát nem nagyon értették meg, hogy is működik ez a tervezés, miért fontos. Mert ugye azt mondtuk, ha mi nem tervezzük meg az életünket, akkor megtervezik helyettünk, de abból nem sok köszönetünk lesz. Mondjuk a társaság fele az nem igazán tudott ezzel mit kezdeni, de a másik fele az igen.
Mióta próbálod ezt itt így bevezetni?
Amióta polgármester vagyok, azóta van ez, vagyis 4 éve, 3,5 éve. Azelőtt nem volt ilyen. Pontosabban volt, csak nem az önkormányzattól indult ki. Tehát itt mindig is volt önellátás. Amíg az utolsó tehén meg nem döglött, még volt tehéntartás is. Disznó, baromfi, kiskertművelés az mindig is volt a családok nagy részénél. Itt a cél az, hogy ez tudatosodjon és fejlődjön. Tehát, hogy minél nagyobb léptékben tudják ellátni magukat. Szó sincs arról, hogy ideális önellátás folyna. Van, aki semmit sem tart, van, aki még csak egy kapavágást sem tesz, de ez a kisebbség. Alacsony szinten vagyunk, de megvan az út, amin haladunk. Én csak azt mondanám, hogy jó irányba megyünk, de az elején vagyunk az útnak. Az ökológiai rendszereknél azt mondják, hogy önszabályozó alrendszerek laza hálózatából épül föl, akkor rendelkezik nagy stabilitással. És ez ugyanígy áll a településekre is, hogyha minden település egy bizonyos autonómiával rendelkezik, úgy építi fel a tájat, és a táj ismét nagy autonómiával rendelkezik, és úgy építi fel az országot, akkor ez egy stabil társadalmat eredményez. Én a vidékfejlesztés alapjának azt tartom, hogy ezeket a stabil egységeket hozzuk létre, és egy jól meghatározható markáns egység az a falu és a falu közösség. Ezért szeretnénk az önellátást biztosítani, és ha nem vagyunk önellátók, ki vagyunk szolgáltatva, és más rendelkezik velünk, úgy irányítanak, ahogy akarnak. Egy éhező emberrel mindent meg lehet csinálni, ugye egy éhező faluval is, hogy kapjon ennivalót. De ha nem éhezünk, ha mindenünk megvan, akkor attól kezdve mi döntjük el a saját sorsunkat. Természetesen együttműködünk más falvakkal, együttműködünk felsőbb rendszerekkel, egy tájjal, vagy egy kistérséggel, vagy egy országgal, vagy egy Európával, de akkor már mi is beleszólunk az együttműködés formájába, és az egy építő jellegű együttműködés.
Isten hit nélkül tulajdonképpen nem is lehet egy ilyen önrendelkező, stabil közösséget felépíteni.
Én ezzel egyetértek. Ismerünk olyanokat, ahol jó közösség van, és az emberek hisznek abban, hogy az a rend, amit Isten alkotott, az működik, és ezért a rend szerint élnek, az adott rend szerint élnek. Ha viszont nincs egy rend a közösségben, rendetlenség lesz, káosz lesz, előjön az individualizmus, előjön az irigység, előjön minden, ami gátolja az együttműködést és az értékteremtő életet. Most nagyon a padlón van a közösségek erkölcse. Ezt kéne újraépíteni, és ebben segíthet a vallás, a hit és a templom, meg az igehirdetés, meg sok minden, mert ezt erősítheti az emberekben. De ugyanígy fontos az, hogy mondjuk mit valósít meg a lelkész a magánéletében, mert ő egy példakép lehet, vagy mit valósít meg a polgármester a magánéletében. Tehát én például, amikor azt mondom, hogy önellátó módon célszerű gazdálkodni a saját jól felfogott érdekünkben, akkor természetesen az én családom is ebbe az irányba törekszik. Ezért van nekünk gyümölcsösünk, rengeteg fát telepítettünk. Ezért kezdtünk el baromfit tartani, ezért dolgozom sokat fizikailag. Én például nem használok kaszálásra a gépet, csak kézzel kaszálok, hogy mutassam azt, hogy meggyőződésem, hogy kézzel kaszálni sokkal olcsóbb is, és eredményesebb is. Szoktam futni esténként, hogy ne rokkanjak le úgy, mint a falusiak 40-45 éves korukra, és hát még sorolhatnám, saját magunknak készítjük az élelmiszert, mi dolgozzuk fel a gyümölcsöket, rengeteg lekvárt készítünk, ecetet, pálinkát, befőttet, aszalványt, gyógynövényt gyűjtünk és szárítunk. Szóval minden olyat előtt készítünk, teszünk, amit tehetünk, és ezt azért látják a faluban az emberek, azt nem mondom, hogy mindenki követi, de legalább arra alkalmas, hogy legalább elgondolkodnak azon, hogy valami értelme csak van. Én nem származom vallásos családból, a feleségem igen, ő református családból származik, ő erdélyi, hiszek abban, hogy mindenkinek van egy helye, és ott feladatai vannak, és ezt el kell látnia. Mindig nem megyek templomba, ha csak tehetem, egyrészt mert érdekel, hogy mi hangzik el ott, tehát odafigyelek az Isten tiszteleten arra, ami elhangzik. Másrészt szeretném jelezni azt, hogy fontosnak tartom azt, hogy az emberek higgyenek valamiben, és főleg azt fontosnak tartom, hogy valami közösben higgyenek, nem mindenki másban, legyen egy közös alap.
És ezeket majd hogy próbáljátok fölépíteni itt Markóczon, mert mondod, hogy jelenleg ez most elég rossz bőrben van.
Hát amíg én nem voltam polgármester, tudomásom szerint a templomot nem használták, tehát a 16 évig kihasználatlanul állt. Amióta én polgármester vagyok, azóta egy kicsit rendbe is hoztuk. Hozzáteszem, hogy önkéntes közösségi munkával, ami azt jelzi, hogy azért van, nem pusztult le egészen a közösség nálunk. És azóta vannak Isten tiszteletek, igaz, hogy ritkán, de vannak. Vagy például a könyvtárban vannak ilyen beszélgetések a lelkésszel, ahová elhívjuk őt rendszeresen, és akkor a Biblia kapcsán fontos kérdésekről beszélünk, ahova én is el szeretek járni. Én is szeretem elmondani a véleményemet, el is lehet mondani. Tehát ezek vannak most már, de szeretnénk még fokozni. Többet járjon a lelkész a faluba, ez a legfontosabb. Egyébként ezek olyan jók szoktak lenni, a szomszéd faluból is el szoktak jönni emberek. Nagyon örülünk neki.
És ez milyen gyakran van? Havonta?
Van, amikor rendszeresen van, körülbelül havonta, de olyan értelemben rapszódikus, hogy van, amikor szüneteltetjük. Most például egy szünet van, de aztán megint folytatjuk, amikor úgy látjuk, hogy van rá igény. Egyébként ez nem csak azt jelenti, hogy összejünk beszélni, mindig süteményeket hoznak az emberek, és akkor ott közösen esszük a süteményt. Tehát iszogatunk természetesen a saját magunk által előállított növényekből. Tehát itt megjelennek ezek azok az elemek, amiket egy ilyen beszélgetésen kívül is szeretnénk terjeszteni a faluban nagyobb léptékben. Ide járunk Markóczi templomba, amikor jön a lelkész. De el szoktunk alkalmanként járni Drávafokra is, aminek nagyon egyszerű oka van. Az iskola vezetése összefonódott az egyházzal, mert hogy a református egyháza fenntartója, átadtuk a református egyháznak, hogy megmentsük az iskolánkat, ne kelljen központosítani. Ezzel meg is mentettük, de ezzel mint egy összefontuk az életét az iskolának az egyházzal. Következésképpen sok egyházi rendezvény van az iskolában, sokszor a templomban zajlanak az iskolai események. Oda mi eljárunk. Kicsi az iskola létszáma, nem felel meg a törvény szerint az iskola kritériumának, nem tarthattuk volna fent, ezért csatlakoznunk kellett volna a Sejjei Általános Iskolához, vagyis magyarul központosították volna az iskolánkat, és erre egyetlen megoldást tudtunk csak. Átadtuk az iskolánkat az egyház kezelésébe, úgy, hogy az a Pécsi Református Gimnázium tagiskolája lett a mi iskolánk, de ez garancia arra, hogy helyben marad az iskola. Maradtak a tanárok, maradtak a diákok, maradt a helyszín. Tehát semmi sem változott, csak a fenntartó neve. Hogy nem a gondolkodásmódunk eléggé egyezik azokkal, akik református egyházhoz tartoznak valahogyan, akár mint hívők, akár mint lelkészek, így aztán velük kerülünk kapcsolatba.
A következő hét református eseményei híreink következnek.
Felújítják a debreceni nagy templomot, aminek belső felújításához szeptemberben kezdenek, és a tervek szerint decemberben fejezik majd be. A pályázaton nyert összeghez jelentős önrészt is kell biztosítani, ezért az egyházközség adakozást hirdet. A református egység napjához kapcsolódva a Baranyai Egyházmegye rajz, novellaíró és irodalmi pályázatot hirdet. A pályaművek beadásának határideje augusztus 15-e. Aknai János Kossuth és Munkácsi díjas festőművész kiállításának megnyitója július 31-én szombaton délután 4 órakor lesz Balatonbogláron a Hétház utca 17 szám alatt. Egyedülálló új szak indul a Sárospataki teológián 2010. szeptemberétől, a református közösségszervező alapképzési szak. Az ott tanulókat a gyülekezeti és intézményi közösségek szervezésére és irányítására készítik fel. Augusztus közepéig jelentkezhetnek az érdeklődők. Nyári napközis tábort szerveznek gyerekeknek augusztus 2-től 6-áig a Debrecen Füredi úti templomban. Ifjúsági motoros túra lesz a Zemplénben augusztus 1-e és 6-a között.
Hallgassuk meg Isten szavát Pál apostol római levelének 8. fejezetéből. Akik Istent szeretik, minden a javukra van. Adj egy biztos pontot, és kimozdítom a földet a helyéből. Ha van egy pont, ami fix, akkor minden lehet. Ha Isten szeretetére képes vagyok összpontosítani, akkor enyém az egész világ. Mostanában ezt a kettősséget felejti el az emberiség, hogy csak valami nagyon mély belső összeszedettséggel lehet uralni a világot. Ha nem tudom magam megkötni, mint a szerelmes lovát a szomorú fűzfához és szívét gyönge violához, akkor szétszalad a világ, akkor ellenségek születnek, akkor nem értjük, hogy a dolgok miért alakulnak úgy, ahogy, akkor minden bizonytalan lesz. Az emberben nagyon mélyen benne van az az érzés, hogy az életben a sötét foltok és a világosak, az emberek és az állatok, az élet és a halál és minden egy nagy egységben szeretne élni. Asszisi Szent Ferenc ezt úgy mondta, Istenem és minden. Ha Isten az enyém, akkor minden az enyém már. Ha látom a szálakat összefutni, ha ott van a lényeg középen, akkor minden, de minden az enyém. Akik Istent szeretik, minden a javukra van. Két ponton szoktunk elbukni, néha ezen, hogy akik az Istent szeretik, ezen a feltételen, tehát nem vagyunk képesek abból a bizonyos középpontból nézni a dolgokat, nem tudjuk megkötni még a lovunkat sem, nemhogy a szívünket, de ott van a másik kényes pont, minden a javukra szolgál. Féltjük magunkat, féltjük egymást a dolgoktól, az időtől, az érzésektől, nem engedjük, hogy az Isten legyen az, aki megóv és összeköt mindent. Ha nagyon féltek valakit a fénytől, az árnyéktől és mindentől, akkor kicsit az Istene leszek. Nem azt sugárzom felé, hogy minden a javadra lesz, hanem hogy vigyázz, mert ez is rossz, az is veszélyes, tehát mi magunk védjük magunkat. Ez a mondat, akik Istent szeretik, minden a javukra van, óriási szabadságot adhat nekünk. Szabad azonban csak az lehet, aki képes kitárni karjait és odaadni mindent Istennek. Érdekes szójáték adódik itt a magyar nyelvben. A javaink nem feltétlen azonosak a javunkkal. Javadalmunkról, az összegyűjtött javakról azt hiszi az ember gyakran, hogy az a jó, ami ennek az ellentéte, hogy elveszítek valakit, vagy valamit, az a rossz. Pedig minden a javunkra szolgál. Eredetileg a földi javak is a jó szóból erednek, tehát valami, amivel jót tehetek. A tévút az, amikor magunkon kívül keressük a jót, amikor a tárgyak sokaságában találjuk meg azt, ami előre visz minket. Minden a javunkra szolgál, ez azt jelenti, hogy a jó bennünk születik, mert a dolgok nem önmagukban jók vagy rosszak, hanem bennünk válnak azzá. Jézus hátán csattant a korbács, véresre verték, ez jó. Az ember örök kérdéset tör elő belőlünk. Tényleg igaz lenne a mondat, hogy azt bünteti, kit szeret? Ez az a kérdés, amire elnémulunk. Nincs jó válasz. Csak egyet tehetünk. Némán Jézusra mutatunk, a kereszten, ahol megszületett a tökéletes szeretet. A kereszten láthatóvá lett, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra van. Ámen. Köszön a szerkesztő Fekete Ágnes. Adásunk után várjuk telefonhívásaikat a 333 111 8-as budapesti számon és a 0630 333 111 8-as mobiltelefonszámon. Várjuk leveleiket, címünk 1146 Budapest Abonyi utca 21. Számítógépes címünk reformatusok@levele.hu. Minden nap délután 5 órától hívhatják a 201-00-11-es telefonszámot lelki kérdésekkel. Még egyszer a most hívható szám 333. 111-8-as. Áldásbékesség!
Te benned bíztunk elejétől fogva. A Református Egyház fél óráját hallották hallgatóink.